Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet és az Isten tisztelet végéig, az áldásig maradjunk is ülve. Így keressük ki és énekeljük 66. Zsoltárunkat. 66. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat 265. számú énekünk első 4 énekének versének éneklésével, 265. számú dicséretünk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden utadat. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt. Így. Drága szerető, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az elmúlt időszak minden áldását. Áldunk téged családjainkért, gyülekezetünkért, és köszönjük megtartott életünket. Áldunk téged azért, hogy keresel bennünket kemény szóval, néha nehéz beszéddel és élettörésekben is. Magasztalunk téged, hogy keresel minket vigasztaló ígékben és életünk áldásai által is. Hisszük, semmi sem történik és történhet velünk véletlenül. Eléd hozzuk, Urunk, most betegeinket, és különösen azokat, akik a halál árnyékának völgyén járnak. Könyörgünk a foglyokért, akiket valamilyen élethelyzet behálózott, megkötöz és lehúz. Hívunk Jézusunk azokhoz, akik gyásszal a szívükben vannak köztünk, és könyörgünk a magányos testvéreinkért is. Kérünk testvérgyülekezeteink és a Kárpát-medence most templomba sereglett népéért egyaránt. Szólj mindannyiunkhoz, és engedd meg, hogy befogadjuk szavadat, és így hadd legyünk áldássá mindenki számára. Köszönjük, hogy Krisztus Jézusért meghallgatsz bennünket, szerető, kegyelmes, mennyei édesatyánk. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 20. részéből, az első 16 verset. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon fel az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldi őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájba lát a másokat, akik hivalkodván a piacon álltak. És mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazon képen cselekedék. 11 óra tájban is kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva állottak, és mondanékik, miért állotok itt egész napon át hivalkodván? Mondának néki, mert senki sem fogadott fel minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beest veledék, mondd a szőlőnek ura az ő vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdődően, mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén aztán az elsők azt gondolják, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódának vala a házigazda ellen. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek. Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Kedves testvérek, az evangéliumok tanúságtétele szerint Jézus szavain és tetteim nagyon sokan megbotránkoztak. Nem csak arról az édesanyáról tesz említést a szent író, aki amikor hallja Jézust beszélni, prédikálni, felkiált és azt mondja, boldog az a méh, amely hordozott, hanem számolatlan helyen olvassuk, hogy elképesztő felháborodást vált ki mindez, amit Jézus cselekszik és mond. Károli így fogalmaz, amikor Jézust ellenségei támadják, hogy fogukat csikorgatva keresték és szítták. De nem csak az ellenségei, hanem még a saját tanítványi körében is újra és újra megtörtént, hogy megbotránkoznak Jézus szavain. Egy alkalommal azt mondják, nehéz beszéd ez, ki hallgathatja. És tudjuk, sokan a tanítványi körből is, a tágasabb körből is elhagyják Jézust, mert megbotránkoztatja az, amit ő tanít. És legyünk őszinték, testvérek, tényleg van Jézus szavaiban valami, ami megmozdítja bennünk az állóvizet. Ha kell, fogalmazhatunk úgy is, hogy megütközést vagy megbotránkoztatást kelt bennünk is. Mondatok, amiket nem értünk, mondatok, amiket értelemmel vagy szívvel nem tudunk megérinteni, tiltakozást váltanak ki Jézus bizonyos szavai, gondolatai belőlünk és ellenállást. A leggyakrabban akkor, amikor az igazság érzetünkkel ütközik az, amit Jézus tanít. Jézus 3 esztendős földi szolgálata egy élő tiltakozás volt a saját társadalma kora, gondolkozása és életvitelével szembe. De az nagyon sokak számára ma is a megütközés, a botránkozás köve. Kedves testvérek, Izraelben abban a világban a törvény és a templom két megkérdőjelezhetetlen szent fogalom volt. Az a társadalom jóval vallásosabb volt, mint a mai Európa vagy a mai Magyarország. Az embereket a papok, a nagy tanács, a farizeusok, a Biblia és a 10 parancsolat tudói tanították és vezették. Átjárta a hit és a hit dolgaival kapcsolatos dolgok azt az egész társadalmat. Ebbe a világba egy fiatalember kiáll, és azt mondja, nagyobb van itt a törvénynél. Sőt, nagyobb van itt a templomnál, és önmagára mutat. Egy zsidó ember Isten nevét a szájára se vette. Ha Istenről akartak beszélni, körülírták az ő nevét. Annyira tisztelték és szentnek tartották Isten személyét. Jáve helyett Adonájt mondtak, mert a szájukra se vették az ő nevét. Így tisztelték. Jézus közéjük áll, és azt mondja, én és az Isten egy vagyunk. Földi élete első prédikációja úgy ért véget, hogy kiűzték a kapernaumi zsinagógából, és meg akarták ölni. Csupa-csupa botránkozás, ellenállás, harc. Igen, Jézus nyilvános szereplése megbotránkoztatott vallásost, kevésbé vallásost, férfit és asszonyt, fiatalt és tvént, megbotránkoztatta a művelt embereket és az egyszerű embereket egyaránt. Minél nagyobb volt egy emberben, vagy egy társadalmi csoportban a saját igazságához, vagy igazságukhoz való ragaszkodás, annál inkább ütköztek Jézus Krisztus mennyből hozott igazságával. Igen, testvérek, ez azóta is így van, minél erősebb, hangosabb, nagyobb az én tudat egy emberben, annál könnyebben ütközik mindazzal, aki Jézus, és amit Jézus tanít. Mert Jézus igazsága egészen más, mint az emberek igazsága. Nézzünk néhány példát Jézus sokakat megháborító tanításaiból. Talán nincs ismertebb újszövetségi példázat és ige, mint a tékozló fiú példázata. Ezt Jézus mondja el, és ebben arról beszél, hogy van két testvér, egy édesapa, a fiatalabb testvér kikéri az apától az örökséget, ami óriási tiszteletlenség volt. Körülbelül azt jelentette, hogy rád az életbe többé nincs szükségem, hiszen él még az apa. Kikéri az örökséget, távoli vidékre megy, éjszakázásra, kártyázásra, italra és nőkre költi, és amikor mindene elfogy, elszerződik a közelben lévő egy disznó tartó gazdához, és ott disznók őrzésével fog foglalkozni. Nagy magasságból, nagy mélységbe való zuhanás. És amikor már annyi étele sincs, hogy megtöltse a gyomrát, akkor eszébe jut, hogy hát azért az öreg apám házában nekem jobb sorom volt. Bocsánatot kérek, hazamegyek, és hát, ha visszafogad. Hazamegy, és az apa kitárt karokkal várja tékozló fiát. Gyűrűt hoz az ujjára, szép ruhába öltözteti, nagy vigasságot szerez, és visszaállítja a fiúi tisztségben. Most jön a báty. Jön a mezőről, mert ő a jó fiú. Ő dolgozott. Ő engedelmes az apjának. Ő nem ment el, nem tékozolt el azt, ami nem az övé. És hallja közeledve a házhoz, hogy zene szól. És akkor az apa ő elé is kimegy, hívogatja, és végül Jézus nem zárja le a példázatot, hogy a nagyobbik fiú bemegy, vagy nem megy be a többiekkel való örömbe. Sokan hallgatták Jézusnak ezt a tanítását. Vajon mit gondoltak? Igazságos volt ez az apa? Nem azt kellett volna mondania a kisebbik fiának, hogy merre csavarogtál, hova költötted azt a pénzt, ami nem a tiéd, amiért nem te dolgoztál? Nem megszídnia kellett volna? Jól van ez így? Igazságos ez így? És Jézus hallgatói közül sokan megütköznek. Egyszer elmondja Jézus nagy sokaság előtt ezt a bizonyos példázatot, amit az imént olvastam. A gazda földbirtokos kimegy a piacra, embereket fogad föl, megállapodik velük a napi bérben, 10-10 pénzben mindenkivel, és aztán, ahogy telik, múlik az idő, minden nap kimegy még a piacra, és embereket fogad föl, velük is megállapodik. Végül az utolsó munkások egy órát dolgoznak. Lenyugszik a nap, jön az elszámolás, és a gazda mindenkinek ugyanannyi pénzt fizet ki. Jól van ez így? Vajon igazságos? Aki egy órát dolgozott, vagy aki hajnaltól dolgozott, ugyanannyit kap. Igazságos ez? Amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, valószínűleg nagyon sok ilyen dolgozó, kétkezű, szegény napszámos hallgatta. Vajon mit gondoltak? És vajon te mit gondolsz? Egy Simon nevű farizeus házába botrányos jelenet zajlott le. Miközben az értelmiségiek Jézust beszélgetésre hívják, beszökik. Egy olyan nő, akiről minden jelenlévő tudta, hogy parázna asszony. És Jézus nem zavarja ki. Sőt, amikor a könnyeivel kezdi el öntözni a lábát, és a hajával törölgetni, akkor megbocsájt neki. Óriási botrány lesz belőle. Ha tudná ez a köztiszteletbe álló rabbi, hogy ez ki? Gondolja magába a házigazda. Sokan zúgolódni kezdtek akkor is. Egy alkalommal egy Zákeus nevű vámszedő házába megy el. Zákeus fővámszedő volt, a római birodalom kiszolgálója és tolvaj. Mindenki gyűlölte. Egy hithű zsidó ember, hogyha egy vámszedő jött vele szembe, köpött egyet és átment az utca másik oldalára. Zákeus fő vámszedő volt. Messze elkerülték ezeket az embereket. Jézus bemegy a házába, és rehabilitálja. Jól tette Jézus? Óriási botrány lett ebből is. Jézus körül csupa-csupa botránkozás, megütközés, azaz csalódás Jézusba. De vajon Jézus viselkedése és szavai voltak botrányosak, vagy a botránkozók szíve volt sötét és beteg? Az ige szerint a botránkozó ember szíve beteg, mégpedig először is azért, mert nem ismeri a botránkozó önmagát. Azt gondolja, azt hiszi magáról, hogy jól lát, jól ért, jól mér és jól ítél. Az ilyen ember nem tudja, hogy a szívünk, ami alapján mérlegelünk, csalárd. A Biblia szerint a szívünk, az emberi szív csalárd, azaz becsapható, sőt, mindennél csalárdabb. Szép a Kisherceg című könyvben megírt, híressé vált mondat, jól csak a szívével lát az ember, csak nem igaz. Csak nem igaz. A Biblia szerint épp az ellenkezője az igaz. A szívünk csalárd, megcsalható és megcsal. Ha igaz lenne, hogy jól a szívével járt, lát csak az ember, akkor csupa boldog házaspár ülne minden templomban, mert a szívem jól látta a másikat, és az ő szíve jól látott engem. Akik magukat igaznak tartják, azt hiszik, hogy jól ítél a szívük, és azt hiszik, hogy jól ítélik meg a másik ember életét. De csalárd szívvel nem lehet jól mérni, csak csalárdul. Ezen a világon csak egy ember volt, akinek a szíve nem volt csalárd, aki hibátlanul látott mindent és mindenkit, és ő csak a szíveket vizsgálta. Mégpedig elfogulás nélkül, tiszta szívvel és szemmel nézte és mérte az emberi lélek mélységeit. Ő Jézus. Jézus ma is, itt is, csak a szívünket nézi. A mindig mindent megmagyarázó, önigazult szívűekkel Jézus, úgy, mint rég, ma sem tud kezdeni semmit. Régen is velük ütközött mindig. Ők álltak ellene. A megöléséig harcoltak Jézus igazsága ellen. Mert Jézus az önigazaknak megmutatta, hogy milyenek belülről. És ezt a fényt ők el nem viselték. És mindaz, aki önmagát szabad akaratából Jézus előtt leleplezte, azt mindet fölemelte, megvigasztalta és rehabilitálta. Igen, testvérek, mindannyiunkra megáll Jézus csak a maguk szemében is ítéletre méltó bűnös embereken tud segíteni. Aki az önmaga szemében nem gondolja úgy, hogy Jézus ítéletére méltó, azokon Jézus ma sem tud segíteni. És azokon tud segíteni, akikben a felismerést, mozdulás is követi. Az is kevés, hogyha a saját szememben elítélté leszek önmagam előtt. Mert az igéink szerint Jézus felé kell ezután indulni. A tékozló fiú, miután ott a vájonál végig gondolja az életét, a múltját, nem maradott, elindul hazafelé. A bűnös nő nem marad meg a bűn bánatába egyedül, hanem oda megy vele Jézushoz. Zákeus leereszkedik a fáról, és az otthonába hívja Jézust. Ez a mozdulat kell még. Jézus szíve és az én szívem között csak a bűnbánat és a mindent megelőző bűnbocsánat nyit járható utat. És aki ezt egyszer átéli, nem marad egyedül, mert aki megbocsájtott neki, vele marad Jézus. Az ilyen helyreállított embernek lesz szabad a szája meg a szíve is. A hibákat ezentúl önmagában látja, önmagába keresi, önmagába találja és szégyelli. Kedves testvérek, Jézus útjába a nagy énünk áll. Honnan lehet ezt felismerni? Az önigazult szív mindig magyarázatot keres és igazolást talál. Mindig másra mutat, mindig a másik a hibás, mindig a másikat okolja és ítéli meg, önmagát nem ítéli meg. Az önigazult szív mindig csalódott, mindig csalódik valakiben, Istenben is, emberekben is. És mindig a saját teljesítményét mutatja Istennek is, és másoknak is. A saját eredményeit, sikereit, igazságait mondogatja, én. Mit is mond a tékozló fiú bátyja, testvérek? Ímé ennyi esztendő óta szolgállak téged. Ez az én teljesítménye. Nézd csak, apám. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Ez az ön igazság. Én soha semmit nem rontottam el. És nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal végadjak. Ez az én ítélet, az atya, az az Isten felett. Most jön a testvér. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Ez az én ítélete az ember testvér fölött. Az én központú szív tele van ítélettel, váddal, haraggal és örömtelenséggel, és tele van a szíve és a szeme irigységgel. Az ilyen ember soha nem örül a másik örömének, sőt, fáj neki. Az idősebbik fiú nem örül, hogy nem halt meg a testvére ott a távolba, hanem fáj neki, hogy hazajött. A szőlőmunkások példázatában nem örülnek azok, akik látják, hogy ez a földbirtokos, aki keveset dolgozott is, utadja neki az egész pénzt, hogy eltarthassa a családját. Nem örülnek, mert a szemük irigy. Jézus ezeket a példázatokat hozta az emberek elé, és hozza elénk is, és ha az igazság érzetünket bántja, sérti, akkor nekünk is el kell gondolkoznunk a saját szemünkről és a saját szívünkről. Ezt mondja a gazda, én az utolsóknak is annyit akarok adni, mint az elsőknek. Hol kezdi a kifizetést? Kifizethetné először azokat, akik egész nap dolgoztak. Miért fizeti ki először azokat, akik csak egy órát dolgoztak? Hát azért, hogy ezek, akik egész nap dolgoztak, lássák, hogy ő jó. Hogy az övéből ad ezeknek is ugyanannyit, mert ezek is szegény emberek, akik egy napnyi bért tudtak megkeresni. Hát ha majd a többi látja, hogy én jó vagyok, örülni fognak velem. De nem. Zúgolódnak. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Itt az örökké vádaskodó nagy én. Szomorúan hallom néha televízió műsorokban, de ritkábban keresztény körökben is, amikor valaki 60-70-80 évesen úgy nyilatkozik, amikor kérdezik az életéről és visszanéz, hogy ha újra kezdhetném, mindent pontosan ugyanígy csinálnék. Biztos? Azaz hiba nélkül élted az életedet? Mindent ugyanígy csinálnál, ha újra kezdhetnéd? Végtelen magabiztossággal nyilatkoznak emberek. Újra, ugyanúgy élnék, ugyanolyan döntéseket hoznék. Ha valami tönkrement körülöttem, azért más volt a hibás természetesen. Ha néhány kapcsolat tönkrement, azért más volt a hibás. Úgy megkérdezném az ilyen embereknek a családtagjait, hogy ti is úgy láttátok édesapát, édesanyát, testvért, rokont, férjet, feleséget, nagypapát, nagymamát, hogy még egyszer mindent ugyanígy. Úgy elgondolkoztam, megszégyenülve magam is készüléskor, hogy vajon hányan sírtak miattunk, miattunk életünkben. Hány szív és kapcsolat tört össze, amiket erőből próbáltunk intézni. Biztosan minden jó volt. Kedves testvérek, akik végül a mennybe jutnak, mind olyan emberek lesznek, akiknek az irigy, kritikus és önigazult énjük egyszer összetört Jézus előtt. Oda más nem lép be. Csak akiknek egyszer ez a szíve összetört. Akik velem együtt már tudják, hogy csak a kegyelem és valaki másnak a szeretete mentett meg. A menny kapujában az én teljesítménye, az én eredményeim, az én igazságaim semmit sem érnek majd. Ezért aztán Isten minden nagy trónon, trónra ültetett ént ledönt, hogy egyszer ő kerüljön oda, ahol az ő helye van. A tékozló fiú a saját elrontott élete és rossz döntése végén törik össze, mert össze kell, hogy törjön minden én. A visszafele úton már nem egy gőgös embert látunk, hanem egy alázatos embert, aki azt mondja, hogy apám, nem vagyok méltó arra sem, hogy a fiadnak neveztessem. Ez nem az a fiú, mint aki odaállt a történet elején, és azt mondta, hogy öreg, add csak ki a vagyont. Megmutatom, hogy lehet tőled függetlenített módon élni. Ez már nem az a fiú, de ez a trónról le kellett szállni. A bűnös nő már összetörve érkezik Simon farizeus házába Jézushoz. Nem volt nagy én tudat, de volt nagy bűntudat. Ő nem gondolta úgy, hogy minden jó volt a múltamban. S ha újra kezdhetném mindent, pont ugyanígy csinálnék. Nem volt nagy én tudat, de volt összetört élet és nagy bűntudat. Jézus ezeket soha nem ítéli meg. Ők lesznek, akik meggyógyulnak, mert Jézus azt tanította magáról, hogy én a betegekhez jöttem, aki pedig magát úgy látja, mint egészséges, hibátlan, jó döntéseket hozó, önigazult ember, azokkal Jézus nem tud mit kezdeni. Végső soron, testvérek, mindegy, hogy mi töri az énünket, biztos, hogy fáj, biztos, hogy megalázó érzés, valamilyen hiányt enged ránk az Isten, vagy saját rossz döntéseink következményei hatalmasodnak el fölöttünk. A végső cél, hogy a hely, a szívemben lévő trónon való hely azé legyen, akit illet, aki megváltott, aki az életét adta az életemért, Jézust. Befejezem, belátni, hogy a magam irányította életem által sok fájdalmat okoztam embereknek, kizárólag őszinteség kérdése mindannyiunknál. Ahogy az is, hogy beismerjem, hogy magamtól tiszta, alázatos, szeretetteljes, Isten előtt kedves életszentségben járó életet nem tudtam és nem tudok magamtól élni, minden jó szándékom ellenére sem. Egyikünk sem tud, a pap sem, meg te sem. Átadhatjuk ezért az irányítást, a vezetést Krisztusnak, aki ezután sebes kezeivel megáldja a mi életünket. Isten adja, hogy ez megtörténjen. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, a bennünk lévő gőgért. Bocsáss meg nekünk, amikor az életünkbe dolgokat erőből akartunk intézni, megkerülve téged, a te lelkiségedet, megkerülve azt, amit te tanítasz szeretetről, megbocsájtásról. Bocsáss meg a mérhetetlen sok másokat sértő és sebző mondatomat és mondatainkat. Bocsáss meg, amikor meggondolatlanul, vagy nagyon is tudatosan ártani akartunk. Bocsáss meg, amikor embereket a hátuk mögött kibeszéljük, megítéljük, azt hisszük, hogy a szívünk jól mér. De te vajon mit mondasz a mi szívünkről? Vajon mi az igaz diagnózis rólam? Köszönjük, Úr Jézus, hogy az ént végül összetöröd mindenkinél, akik egyszer a mennybe odajutnak. És bár azok a hónapok vagy évek megalázóak és fájnak, mégis így jutunk oda, ahova magunktól, a saját névleges teljesítményünkből soha nem juthatnánk. Ne haragudj ránk, Urunk, hogy olyan könnyen beszélünk emberekről, életekről, és megítéljük őket, és vajon a mennyből nem ránk-e igaz a diagnózis, hogy te vagy a mezítelem, a rút és a vak. Szeretnénk, Urunk, hogyha általad megtisztított szívű emberek lehetnénk. Kérünk, hogy adj nekünk sokkal több csendet előtted, sokkal kevesebb szót, különösen másokról. Adj nekünk alázatot, és add nekünk, Urunk, hogy a szívünk összetörjön, és a tiéddé lehessen. Köszönjük, hogyha ez az Isten tisztelet szolgálhatta azt. Légy ezért áldott, Urunk, és köszönjük, hogy szóltál. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az áldást fennállva fogadjuk. Jézus Krisztus mondja, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Úgy tudom, hogy a kijáratoknál még található néhány hírmondó, akinek nem lenne otthon, vigyen bátran haza. Hirdetem, hogy a jövő heti alkalmainkat a nyári menetrend szerint tartjuk. Most Isten tisztelet után hittan táborban menőknek és szüleiknek megbeszélése lesz a gyülekezeti nagy teremben. És végül nyári táborainkba menő, nehéz sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő gyermekeinknek a mai Isten tisztelettől kezdődően több héten át gyűjtést rendezünk. A két kijárati ajtónál elhelyezett kisméretű gyűjtőládába tehetjük külön adományainkat. Nevükben is hálásan köszönjük a segítséget. Záró énekünket keressük ki, ez a 226. számú ének. 226. számú dicséretünket énekeljük végig, mind a négy versével. 226. számú énekünk első verse így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.